Digitális világ. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
2017. december 5-én este 8 óra 12 perckor nagy tisztelettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió és a Digitális Világ hallgatóit. Jó estét kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője Nagy Bodó Tibor. A tartalomból: az online újságírás megjelenése, illetve az olvasók aktív szerepvállalása túlmutat a tradicionális normákon, új kihívások elé állítva mind az offline, mind az online média szereplőit. A hagyományos újságírói szerepek nem változtak a rádió vagy a televízió feltalálásával, azonban az internet felbukkanása már nem csak konkurenciát jelentett a nyomtató sajtó számára. Ma este többek között arra keressük a választ, hogy mindez hova vezet vagy hová vezethet témánk, hogyan tovább tradicionális újságírás. Meghívottunk Nagy Miklós Kunderdi, magyar publicista, szerkesztő, művészeti író, műfordító, a Marosvásárhelyi Rádió volt munkatársa, akit egyben köszöntök is a Digitális Világ mikrofonjai előtt. Szervusz Miklós, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást, és hogy itt vagy megint a Marosvásárhelyi Rádió 4-es stúdiójában.
Igen, jó estét kívánok, örömmel vagyok itt újra, mint ha fel se keltem volna ebből a székből. Ezelőtt egy héttel is itt voltunk, és úgy repül az idő, hogy úgy tűnik, hogy igazán nem lehet megállítani.
Van, amikor tényleg úgy tűnik, hogy egy adásnak, egy műsornak se vége, se hossza. Nem tudom, hogy lesz ma este is, hiszen a beérkezett kérdéseket itt átfutva, megnézve, arra gondolok, úgy látom, hogy erre ma sem lesz elég a megmaradt 50 perc, majd meglátjuk a végén, és újra tárgyaljuk. Miklós, azt csiripelik a madarak, hogy pár óra múlva a névnapod lesz, sőt, mi több, ezen kívül 1943-ban még más is történt, hát Isten éltessen.
Köszönöm szépen, mondom, hogy repül az idő, úgyhogy ez van.
Mindenek előtt ezt a csekészséget megkérlek, fogad szeretettel.
Köszönöm
én
szépen.
Igazán mással kínáltalak volna meg, de most adásban
szeretem
vagyunk.
A csokoládét.
Igen, oké, ezt nem tehetem, de hát lehet, hogy ami késik, nem múlik, az adás, a műsor úgyis lejár, és akkor majd mindenre sor kerülhet. Isten éltessen még egyszer, hölgyeim és uraim, 9 óráig várjuk az önök kérdéseit és a hozzászólásokat. A Digitális Világ mostani elérhetőségei: telefonszámaink 0265 22 20 22-es és a 0365 42 44 34-es, SMS üzenőfala 0740 274 165. Fel kell soroljam még azt is, hogy a műsor honlapunkon online is hallgatható, valamint webkamerán keresztül is követhető, címünk marosvásárhelyiradio.ro. Kérjük, hogyha tehetik, keressenek rá az interneten, és Facebookon is várjuk a javaslatokat. Ez a kapcsolat: Marosvásárhelyi Rádió Digitális Világ, Nagy Bodó Tibor. Ma esti témánk tehát: hogyan tovább tradicionális újságírás. Egy héttel ezelőtt már beszéltünk arról, Miklós, hogy az újságírás a kezdetek óta sok változáson ment keresztül. Emlékeztetőül kérlek, beszéljünk most még erről, de ezennel már az említett tudományos közleményed alapján a Marosvásárhelyi Füzetektől a mai vásárhelyi linkekig, avagy egy erdélyi város kommunikációs helyzet változásai.
Igen, hát nem szeretném ismételni azt, amit a múlt héten mondtam, de elkerülhetetlen, hiszen ez a téma annyira foglalkoztatja az embereket, én azt hiszem, engem különösen, és ha már erről a tanulmányról volt szó, hát el kell mondanom, hogy ez is már 10 éves, és lehet, hogy sok minden, ami benne van, már az is elavult. Bár az, hogy a Marosvásárhelyi Füzetek, ez Mentovicsnak volt a lapja, mert nem volt igazán újság, 1858-ban jött létre. Aránylag későn Marosvásárhely egy kicsit lemaradt a többi komolyabb várostól, Kolozsvártól, Arattól, Temesvártól, Nagyszebb bentől ilyen tekintetben, ott már jó néhány évtizeddel korábban is voltak újságok. Itt a Mentovics Marosvásárhelyi Füzetekje, ez még nem volt igazán lap, újság, 1866-ban jelent meg a Székely Néplap, utána pedig, ahogy a dolgozatban is írtam, aztán elkezdődött az újságírás itt Marosvásárhelyen is komolyabban, és meg se szűnt a mai napig, és én nagyon remélem, hogy még jó sokáig nem fog, bár az, amiről beszélünk, kérdőjeleket tesz ezelé a kilátás elé. Tény az, hogy a két világháború között Marosvásárhelyen és közvetlen környékén 93 magyar, illetve részben magyar lap jelent meg. Az egy elég szép szám. Ha azt nézzük, hogy ma hány van lényegében, akkor kettő, vagy ha hozzávesszük az online lapokat, vagy újságokat, vagy sajtótermékeket, akkor egy kicsivel több, de ez mutatja, hogy változik a világ. És hogyha dolgozatom második felét vesszük figyelembe, hogy a marosvásárhelyi füzetektől a vásárhelyi linkekig, a mai vásárhelyi linkekig, hát itt ez dupla csavar, mert itt beszélhetünk tényleg arról, hogy a linkek azok az új médiát jelentik, jellemzik, tehát a kapcsolásos rendszerét ennek a médiának, nem a lineárist, ami korábban volt a hagyományos sajtóban, de azt is mondhatnánk, hogy vannak bizony olyan linkek, akik a közösségi médiában, a világhálón olyanok, mintha linkek lennének, úgy viselkednek. Ezzel már azt is jeleztem, hogy vannak fenntartásaim azért az új médiával kapcsolatosan.
Tudjuk, hogy ami a sajtó és egyben a média megújulását illeti, személyesen tapasztalt példákról is tudsz beszélni a rádió és a műsor, a digitális világ hallgatóinak. Úgy hiszem elég, hogyha a sajtómúzeumra, a washingtoni sajtómúzeumra gondolok, amelyet évente több mint 2 millió érdeklődő látogat meg. Miklós, a sajtóvilága az ott megismerhető újdonságok tükrében, és jó lenne, hogyha itt beszélnél az Amerika Hangja rádiónál látottakra és a tapasztalataidra. Persze, foglald a válaszodba be a Time magazinnál látottakat is.
Igen, tehát itt egyszer három dolgot soroltál fel, vagy négyet is.
Kezdjük a sajtómúzeumot.
Igen, én 1999-ben voltam Amerikának a keleti partjain, az Egyesült Államok keleti partjain, Pennsylvániában, New Jersey-ben, Virginia államban. Tehát a nagyvárosok közül mondjuk így Washingtont és New Yorkot kerestem fel, és ott természetesen elsősorban mind az érdekelt, ami a médiával kapcsolatos. A Newseum, így nevezik azt az óriási sajtómúzeumot, az akkor nem rég alakult, és az egyik egészen új és hatalmas felhőkarcolós negyedében volt New Yorkban, vagy Washingtonnak, elnézést, Washingtonnak, és ezt azért mondom, mert közben, ahogy telt az idő, ez egy hatalmas épület volt, sok emeletes, és rengeteg teremmel, galériákkal, mindenfélével, és kiderült, hogy annyira kinőtte ezt az egész épületet, hogy utóbb egy új Newseumot kellett létrehozniuk, ez már egészen benn van Washingtonnak a szívében, a Fehérház és a Kapitolium között. Ez egy még nagyobb épület, ez háromszor akkora, mint az, amelyik Roslinban volt, és ez aztán tényleg vonza az embereket, hiszen ebben minden van. A hagyományos újságból is kapunk akármennyit, amennyit akarunk. Én például, amikor ott voltam, akkor természetesen kikerestem a Népújságot is, és megtaláltam. Megtaláltam a Népújságnak az online változatát is, hiszen akkor már volt egy ilyen internetes változata a Népújságnak, akkor az még nem volt a hagyomány, illetve az új módon megszerkesztve, tehát nem úgy, ahogy a mai online média kinéz, hanem akkor úgy egy kicsit ömlesztve a lapnak a képét leképezve azt úgy lehetett nézni, és úgy nézték meg akkor, és az volt az érdekes, ez már a digitális világnak az egyik sajátja, ez most is megvan, hogy mi például a népújságot feltesszük délután vagy este az internetre, itt már látják a holnapi újságot, de Amerikában, amelyik időben hátrább van, ott aznap látják a másnapi újságot, tehát ilyen furcsaságok is történnek. Hát ebben a múzeumban, amelynek a fő elve az, hogy az újságírás, a történetírás első nyers vázlata, ez elsősorban arra épít mindent, hogy a szólás és a sajtószabadság a szent. Ez nagyon sok felé nem volt így, ott erre nagyon vigyáznak, és amikor megtörtént 2001-ben a tragédia, a nagy terror támadás, akkor aztán robbanásszerűen megtörtént az is, hogy az emberek jobban és jobban elkezdtek foglalkozni a médiával, mindenki elkezdett blogot írni, elkezdte a véleményét gyúrni, és mindenki újságíró akart lenni. Tulajdonképpen ma már nagyon sok újságíró van, de a blogírás az már egy egészen más valami. Újságírók is írnak blogot, írók is írnak blogot, és mindenki ír blogot. Az is, aki mondjuk a helyes írással hadilábon áll, aki az etikával hadilábon áll, sőt olyan is, aki soha nem is akar igazat mondani, tehát ezzel is jeleztem azt, amit a rádióhallgatók is nagyon jól tudnak, hogy kiszabadult a szellem a palackból, és mindenki hozzáférhet a nyilvánossághoz, ezt ki is használja, és mindent feltehet, szinte mindent feltehet a világhálóra. De itt a múzeumnál itt sok mindent meg lehet tapasztalni, mert ott stúdiók vannak, folyamatosan mennek a videók, filmet lehet készíteni a helyszíten, kipróbálhatod, hogyan szerkeszthetsz meg egy lapot, vagy egy oldalt, milyen riporter vagy, vannak olyan szobák, ahol például azokat a nyomozásokat játszhatod újra, amiket a tévében, sorozatban látunk, a helyszínelőket, és millő egy ilyen dolog van, ami nagyon érdekes volt számomra is, és érdekes a továbbiakban is, hogy sajtóetikai helyzeteket adnak meg, és akkor annak alapján viták alakulnak ki, mindenki adja a maga megoldásait, véleményét, erről aztán egész nagy kerekasztalok alakulnak ki. Mindig van valami külön téma is, mikor én voltam 99-ben, akkor a berlini fal volt, mert akkor volt az évfordulója, 10 éves évfordulója a lebontásának, de így sok minden hosszú időn keresztül volt a World Trade Centernek a kérdése, az ügye, ami borzasztóan megrázta Amerikát, és itt sok minden van, a Pulitzer díjasoknak, sok-sok terme, van az újságíró áldozatoknak az emlékműve. Na ez egy, erről rengeteget lehetne beszélni, de ha már ott voltam Washingtonban, akkor természetesen szerét ejtettem, hogy eljussak az Amerika Hangja rádióhoz. Akkor még létezett, mert 2004-ben aztán a kelet-európai országok számára megszűnt, de továbbra is, főleg Amerikának, illetve Afrikának és Ázsiának közvetítenek, és ott nagyon érdekes tapasztalataim voltak, hiszen 99-ben ők már ott a rádiónál áttértek arra, hogy mint itt is a Vásárhelyi Rádióban, hogy videóként is lehet sugározni az adást, ti is, hogyha itt bekapcsoljátok, akkor online látható, amikor látható, és azon túl pedig ott érdekes volt az a sok nyelvű szerkesztőség. Én akkor még eléggé járatlan voltam a digitális világban, nem az internetezésben, de egyáltalán a komputeres dolgokban, és nagyon érdekesnek tűnt nekem, hogy amikor bevittek például a kínai adások szerkesztőségébe, hogy ott írták be a számítógépen a latin betűs klaviatúrán a dolgokat, és ott a képernyőn kínai jelekkel jelentek a dolgok. Tehát ilyesmik is voltak, amik az embert úgy elkábítják. Persze nekem nagyon felüdítő volt az, hogy azokat az embereket megismerhettem a rádiótól, akiket egyébként csak hangról hallottam valamikor az előző rendszerben, és aztán az is érdekes volt, hogy 99-ben akkor már az Amerika hangjának a Marosvásárhelyi Rádióval volt komoly állandó kapcsolata, úgy tudom, hogy esetenként adásokat is sugároztatok innen, ezt már nem tudom pontosan, ti ezt jobban tudjátok, de úgy emlékszem, hogy azt is bemutatták, hogy na, ma ez fog menni innen Washingtonból a Vásárhelyi Rádióban. És hát igen, akkor mondtad még, hogy szólhatnék a Time magazinról. Igen, és hát ez már New Yorkban volt. Tehát én ott is töltöttem a kín tartózkodásom egy részét, és ott eljuthattam, ez is szerencsés dolog volt, eljuthattam a Time és a Life magazinoknak a hatalmas sajtó épületébe. A Time magazinnál ez a világ legnagyobb magazinja, és a legkomolyabb is talán. Ott a 24. emeleten itt persze bevezettek engem, mert ott bemehetsz az előcsarnokban, bámészkodhatsz mindenfelé, de már a liftnél ottan engedélyt kérnek az embertől, és igazolványt, de én Mendel Györggyel mentem, aki itt valamikor színész volt Vásárhelyen, aztán elment Amerikába, és ott a Life, illetve a Times magazinnál ő a műszaki osztályon az egyik vezető komputeres szerkesztő volt, és akkor megnyíltak előttem is a kapuk, sok mindent bemutatott. Ott előttem lépett kapcsolatba például az indiai tudósítóval, a dél-amerikai tudósítóval. Akkor volt, amikor ő ott pont előttem elhárított egy műholdas bakit, és így tovább. Tehát nagyon érdekes volt, és az is érdekes, hogy azok a nagy szakmai tekintélyek milyen kedvesen fogadták a vásárhelyi kis riportert, hogy akkor kérdezték, hogy hát a Népújság hány példányban jelent meg, és mondtam, hogy akkor 20 000-ben jelent, most már kevesebbennél, ez is mutat egy tendenciát, tehát a 20 000, nekik azt mondták, hogy az nem kevés végeredményben egy ekkora területen, és tudtak az erdélyi magyarokról is, meg egyebekről, tehát jól tájékozottak voltak.
Szerinted az elmondottakat miként lehet visszavetíteni az itthoni viszonyokra és realitásokra?
Tehát én mondtam, hogy 99-ben voltam, és a Newseum megújult teljesen 2007-ben, és azóta, ha csak az utóbbi 10 évet vesszük alapul, óriási változás lehet, tehát mindannyian tapasztaljuk, hogy a kisgyerekektől kezdve a nagytatákig, nagymamákig mindenki lehetőleg kapcsolatba kerül az internettel valamilyen módon, ha nem másképp, akkor és egyre inkább az okostelefonokon keresztül, és megváltozott a média helyzete, megváltozott az újságok helyzete, a sajtó az már nem még van a hagyományos sajtó, de ez mindenféleképpen hatással van az újságszerkesztésre, a riporteri hozzáállásra, a szerkesztői magatartásra, a véleménynyilvánításra, és ezt én nem tudnám megmondani, hogy a hogyan tovább milyen vonulatot követ majd, de hogy még inkább felgyorsulnak a dolgok azzal, hogy újabb és újabb műszaki csodákat találnak ki, ez biztos, és nem az kéne meghatározza az újságírást, de sajnos annyira hatással van az újságírásra, hogy mondjuk azok a sajtóműfajok, a hagyományos sajtóműfajok, amiről én sokszor például a Sapientia Egyetemen beszéltem éppen Nemes Attilának, aki itt ül velem szemben a kabin túlsó oldalán, azok most már kezdenek nemhogy elavulni, de mindenféleképpen megváltozni. Tehát ez a dolog nem lehet tudni, hogy milyen irányba vezet. Az jó, hogy mindenki elmondhatja, vagy leírhatja, vagy közölheti a véleményét. Az viszont rossz, hogy ezt a véleményt mindenféle ellenőrzés nélkül teheti közzé, és miközben a hagyományos újságíráson felnőtt emberek igyekeznek, hogy mindent kétszer, háromszor, négyszer ellenőrizzenek, hogy megőrizhessék a hitelességüket, a pontosságokat, az eredetiségüket, mert anélkül a sajtóról, igazi sajtóról nem beszélhetünk. A többiek, akiket ilyen gátlások vagy korlátok nem tartanak vissza, azt írják, és úgy írják, ahogy kedvük van hozzá.
Miklós, nagyon szépen köszönöm, hogy ilyen tartalmassá tetted az elmúlt perceket, azonban a zene is az adás része, ha jól látom, akkor Magna Cum Laude, Te légy most.
Zavar, karunkon nincsen vekker, csak mi is a tücskök együtt csiripelünk, míg mások keményen dolgoznak, mi boldogan éhezünk. Csak te légy most karomban, nincsen aludjál nyugodtan, nincsen felhő most felettünk. Gyermekek egymásba úgy szerettünk, te légy most karomban, nincsen aludjál nyugodtan, nincsen felhő most felettünk. Gyermekek egymásba úgy szerettünk, csak a szél fésüli bozontos hajkoronán, de fentről valaki a napsugarait szórja rán. Hangokról lefújt ejtő ernyősök, ők a mi katonáink, ó, az igazi hősök. Csak te légy most karomban, nincsen aludjál nyugodtan, nincsen felhő most felettünk. Gyermekek egymásba úgy szerettünk, te légy most karomban, nincsen nincsen felhő most felettünk, mi gyermekek egymásba úgy szerettünk. Guruljunk le a patakparti víztükröt lesve, kis faídon menjünk át halakat keresve. Bocsó hippik vagyunk még, te is az lehetsz, ahogy hullnak a virágszirmok, szeretsz vagy nem szeretsz. Csak te légy most karomban, nincsen aludjál nyugodtan, nincsen felhő most felettünk. Gyermekek egymásba úgy szeretünk.
Tisztelt hallgató, 9 óráig még önök is bekapcsolódhatnak a beszélgetésbe. Ismétlem röviden a műsor elérhetőségeit. SMS üzenőfal 0740-274-165, Facebook Marosvásárhelyi Rádió Digitális Világ Nagybodó Tibor, telefonszámunk 0265-22-20-22-es. Ma esti beszélgető társunk Nagy Miklós Kunderdi, magyar publicista, a Marosvásárhelyi Rádió volt munkatársa, a továbbiakban 9 óráig tehát vele beszélgetünk. Miklós, az online újságírás megjelenése, illetve az olvasók aktív szerepvállalása túlmutat a tradicionális normákon, új kihívások elé állítva mind az offline, mind az online média szereplőit. Kérdés, mindez hova vezet, hová vezethet?
Hát ez jóra is vezethet valószínűleg, hogy a jó oldalát kell figyelembe vennünk. Persze, ha meghal a hagyományos újságírás, vagy a hagyományos sajtó, az veszteség lesz, de végül is mindig jön valami olyan újabb dolog, amihez nehezen szokunk hozzá, de később rájövünk, hogy annak is megvan a maga előnye, megvannak a szépségei, megvannak az értékei. Igen, itt arról beszélnek, de már elég régóta beszélnek, hogy a hagyományos sajtó kimúlik szép csendesen, vagy gyorsabban. Én azt hiszem, hogy ezt se te se én nem tudjuk igazán megjósolni, hogy mi lesz belőle. Én az én újságírói tapasztalatomból azt mondhatom, hogy azért mindaddig, amíg vannak emberek, akik hivatásként ezt a munkát vállalják, addig az újságírás se hal ki. Egyfelől, másfelől pedig bármilyen társadalom lesz, annak a társadalomnak valamilyen módon szüksége lesz arra az ellenőrzésre is, amit a sajtó, a média tud kifejteni az egész társadalomra nézve.
Igen, ma mindenki ír, mindenki szóvá tesz mindent, mindenki filmez, de nagyon sok helyen, például helyesírás ellenőrzés sincs. Régebben ez nem működött.
Igen, persze, ez nincs, és úgy is írják, és a nagy sietségben, mert mindenki siet, lassan már nem is törődik a helyesírással, kevés az a tiszteletre méltó szerző, aki erre tekintettel van, de hát annyira nehéz lépést tartani mindennel, hogy a kifejezések se magyarosultak még, hiszen a legtöbbet angolból vettünk át, és esetleg magyar ragokkal ellátva használjuk, és tudja mindenki, majdnem mindenki, hogy miről van szó, de arra nincs egy bevett magyar, vagy román, vagy egyéb kifejezés.
Egy kérdés közben érkezett, mondom is, hogy egy fotós például nagyon sok fényképet feltesz egy közösségi oldalra, és sajnos nem tud helyesen írni magyarul, ez sértő-e, elfogadható-e, mi a szakember véleménye. Tehát valaki fotóz, és nyilván képszöveget ír a kép alá, azonban hatalmas gondjai vannak a magyar helyesírással. Ezt hát, hova könyvelhetjük?
Hát írjuk a többiekhez, mert tudnélik, az jó, hogy vannak jó fotók, és felteszi. De az igazság az, hogy ugyanolyan helyes, szép fogalmazással is kellene kiegészíteni, és én például magam is, amikor egy kicsit is kételkedek abban, hogy valamit nem írok helyesen, akkor veszek magamnak annyi fáradtságot, hogy megnézem vagy a helyesírási szótárban, vagy éppen az interneten, ahol mindennek utána lehet nézni. Tehát a helyesírási szabályoknak mindenféle kép, vagy éppen azt a szót le tudom írni, és ott megmutatják nekem helyesen. Csak erre figyelnem kell, ezt fontosnak kell tartanom.
Következő kérdésünk Zoltán kérdi. Hogyan, miként él meg egy óceánon túli és egy itteni újságíró?
Igen, ez jó kérdés, mert ezen látod, mind a ketten elmosolyodtunk. Hát én ilyesmit is érintettem akkor, amikor az amerikai utam után megírtam a Bábel Amerikában című könyvemet, abban az újságírásról is. Persze pontosan arról, hogy ki mennyit keres, nem írtam, de az amerikai újságírók nagy többsége jól él, egyesek nagyon jól élnek. Itt nálunk is vannak, mert a nagy tévécsatornák sztárjai, azok bizony nagyon nagy összegeket keresnek, viszont a hazai magyar újságírók és a vidékiek aztán éppen csak, hogy valami kevés pénzt tudnak kapni mindazért, amit nagy munkával, nagy erő és energia ráfordítással, idegi ráfordítással is végeznek, és sajnos az a tisztelet, az a szakmai, illetve társadalmi megbeszélés, ami korábban az újságírókat, főleg a jó újságírókat övezte, az egyre inkább kezd kimenni a divatból. Ennek sok oka van, az is például, hogy mikor úgy, mint egy nagy nyáj, egy nagy csürhe az újságírók, illetve a riporterek lerohanják a politikusokat, akik szóba se állnak velük, az mindenféleképpen ront az újságíró, az újságírás imidzsén vagy imázsán, attól függetlenül, hogy nevezzük ezt.
Edmond kérdése következik. Mennyire fontosak a kapcsolatok a tradicionális és a mai újságírásban?
Hát a kapcsolat az mindig fontos. Tehát egy újságíró akkor tud igazán megtudni dolgokat, olyasmiket, amikről írni érdemes, olyan témákat, olyan háttérinformációkat, amiből kiindulhat, hogyha jó kapcsolatai vannak, hogyha ezek az emberek, akikkel kapcsolatban van, bíznak benne, hisznek neki, hitelesnek tekintik, hogyha nem téveszti meg az embereket, és így tovább. Amerikában még nagyobb fontossága van ennek a kapcsolatrendszernek, mert ott aztán a tényfeltáró riportokban, és az ott gyakori, nem úgy, mint nálunk, ott elnököket is meg lehet buktatni. Hát én jártam a Watergate palotában, ahol filmen is láthattuk, nem is egy filmen, hogy mennyire ki tudtak nyomozni dolgokat az újságírók. Ott pontosan a kapcsolataikon keresztül. Aztán az megint más dolog, hogyha a kapcsolatrendszer az elvtelen, hogyha arra használja fel a valaki azt a kapcsolatot, hogy előnyei származzanak belőle, vagy hogyha arra használja fel, hogy úgy tudjon meg információkat, amikkel ártani tud. Tehát lényegében ez a kapcsolat, ez nagyon bonyolult dolog, de hogy az újságíró kapcsolatrendszerének jó kell lennie, az biztos.
Kanyarodjunk vissza a ma esti témánkhoz. Következzen most az új médium. A hagyományos újságírói szerepek nem változtak a rádió vagy a televízió feltalálásával, azonban a legújabb médium, tehát az internet felbukkanása már nem csak konkurenciát jelentett a nyomtatott sajtó számára. Innen a kérdésünk, hogy hogyan tovább akkor tradicionális újságírás?
Hát azért megmarad a tradicionális újságírás legfontosabb műfai csomagja, hogy így mondjam, ez nem sokat változik, mert riporta lesz szükség a továbbiakban is. Az interjú az egyik legfontosabb és legszebb műfaj. A hír és az információ az fontos. Itt az a különbség, hogy miközben a hagyományos újságírás vagy lapok, azok már mindig hátrányban vannak az online, az új médiával szemben, hiszen az már legtöbb esetben élőben tudja közvetíteni a dolgokat, vagy nagyon sok esetben így, és ha nem, akkor is sokkal gyorsabb, mert amit a lap szerkesztő megtud, azt legfennebb csak a másnapi lap lapszámban tudja megjelentetni, illetve hogyha annak az újságnak vagy magazinnak van online változata, és ma már a legtöbbnek van, akkor esetleg az online változatban, tehát a digitális formában közre tudja adni sürgősen. Tehát a legtöbb helyen már, ahol pénz van erre, ahol ezt meg tudják csinálni, külön szerkesztősége van a hagyományos újságnak, és külön szerkesztősége van az online változatának. Olyan lapoknál is például, mint mondjuk a budapesti HVG. Tehát, és mondhatnék még példákat. Én, amikor ott voltam Amerikában, az volt a nagy szenzáció, hogy a Time Warner akkor egyesült az Amerika Online-nal, és ezzel hozták létre a világ legnagyobb sajtó cégét, de ezt azért, mert akkor egyik is, a másik is nem csak anyagilag volt fontos, hanem összetudott még jobban dolgozni, mint azelőtt. Tehát oda-vissza történnek a dolgok. Persze itt most Vásárhelyen ezt, vagy akár Csíkszeredában, vagy Sepsiszentgyörgyön, nem ilyen módon éljük meg. De igyekszünk, próbálunk lépést tartani, de hát hol vannak nekünk az anyagi háttereink? Sehol. Tehát örvendünk, ha tudunk egy új, jó teljesítményű számítógépet vásárolni, amivel a régi rosszat ki lehet cserélni.
Hogy lehet egy lapot, egy újságot, egy hagyományos újságot minél tovább életben tartani? Hiszen nem csak a reklám itt a fontos, hanem vannak más faktorok is.
Igen, de hát itt az történik, ezt nem csak kutatási eredmények mutatják, hanem az ember tapasztalja a környezetében is, hogy mindenki siet, mindenki valami rohan, félti az idejét, rövid dolgokat olvas, de azt is tapasztaltok, hogy ugyanakkor, miközben a hírt megtudja, meglátja a tévében, átkapcsol a másik csatornára, a harmadikra, a negyedikre, az a kíváncsiságát kielégítette, de nagyon sokan vannak, akik másnap ráérősebben, egy adott pillanatban, lehet, hogy inkább az idősebb emberek, de nem merni remélem, hogy nem csak ők, elolvassák azokat az írásokat, cikkeket, amelyek a dolgok mélyére tudnak hatolni, egy kicsit alaposabban tudnak foglalkozni azzal a témával, amit ők, az emberek is szívesen olvasnak, és amiből több mindenről szerezhetnek tudomást, mint abból a futó, képes, hangos, ilyen-olyan nyilatkozatból, amit meghallgatta, tulajdonképpen el is szállt a levegőbe. Tehát így lehet alkalmazkodni az adott helyzethez, hogyha az újság azokat a műfajokat próbálja kifuttatni, amelyekkel nem foglalkoznak ezek az új médiás eszközök, tartalomközlők, és a másik dolog pedig az, hogy én azt hiszem, hogy az újságnak azért a maga módján meg kell őrizni azt a lehetőséget, hogy megtartsa a véleményrovatait, azokat a szubjektív írásokat, amelyek teljesen valós dolgokból indulnak ki, tehát nem a hamisításból, de amelyben benne van az újságírónak is az álláspontja, a véleménye, amivel az olvasó vitatkozni tud a maga módján. Tehát én úgy gondolom, hogy addig marad fenn a hagyományos sajtó, az újság, a magazin, az egyebek, amíg ezeket a dolgokat szolgáltatni, nyújtani tudja a közönségnek.
Emlékszünk arra, hogy régebben lementünk újságot venni, sőt, sorba is álltunk az újságokért. Reggel 7-kor, 8-kor, amikor a tejet hozták, már sorba álltunk, hogy érkezzen az újság.
Igen,
és
azt ez a meg. 89. decemberében, és azután egy rövid ideig volt.
Akkor megvettük az egy-két újságot, de ma már az van, hogy több újságot, ahogy mondtad, meg lehet nézni az interneten, akár egy nappal hamarabb, igen, fél nappal hamarabb is. Több újságot látunk, több hír van előttünk, kényelmesebb is ez a forma, de vajon ez a fajta olvasás nem felületes, és ezzel a felületességgel vajon nem jutunk felületlen információkhoz?
Hát én nem tudom.
Mert az vagy elolvassuk, vagy nem. Vagy csak a címeket olvassuk el, vagy átlósan olvassuk azokat, igen, az anyagokat el.
Az információk keringenek, ezek bombázzák az embereket. Sok-sok információ, sokszor azt se tudják a szegény hallgatók, olvasók, nézők, hogy melyik ezek közül az igazi, tehát esetleg abban lehet előnye a sajtónak, vagy az újságnak, hogyha ezeket úgy tudja tálalni, hogy igen, az olvasó, a közönség lássa, hogy ezek az, amiben megbízhat. Persze nagyon szívesen olvassák az emberek a szubjektív dolgokat is, a kommenteket, hát tele vannak a kommentekkel a közösségi hálók, ha csak a Facebookról beszélek, akkor is, de látni lehet, hogy ezek közül mennyi az alpári megnyilatkozás, és milyen sok az elfogult, mennyire szélsőséges dolgok jelennek meg. Ezért mondtam, hogy kiszabadult a szellem a palackból, és nem lehet visszagyúrni, mert ebben a nagy összevisszaságban és állandó csatározásban bizony sokszor úgy egy kicsit eltűnik az igazság.
Még egy kérdés. Amikor a nyugdíjasok is csak interneten fogják olvasni például a Népújságot, vagyis nem fizetnek érte, leúszhatják a szerkesztők, a kiadó a függönyt?
Hát lehet, hogy lehúzhatja a függönyt, mert tulajdonképpen a reklámok és az olvasók, tehát az előfizetők és a vásárlók tartják fenn ezeket a kislapokat, mint amilyenek a miénkek. Általában a kisebbségi sajtónak ez a sorsa, tehát nincs pénz, kevés a pénz, és ez megtörténhet, de hozzá kell tennem, hogy többek között csak mi a Népújság engedtük meg eddig, és engedjük meg, amíg lehet azt a luxust, hogy nem kérünk az internetes változatért pénzt. A legtöbb más lapnak az online változatára elő kell fizetni. És ez így megy máshol is. Noha az igazság az, hogy ott az se azt tartja el, hanem a reklámok ott is. Tehát ha egy jó lapot csinálsz, jönnek a reklámok az interneten is, és jön az anyagi háttér is.
Lehet-e azon segíteni, hogy az online felületeken még aktívabban ott legyenek a reklámok, hogyha már ez a lapnak ettől függ egy lap élete?
Hát meg lehet próbálni, ez attól függ, hogy mennyire népszerű az illető lap. Tehát ahogy a potenciális reklámozó rájön arra, hogy ezt az oldalt sokan nézik, sokan látogatják, sokan olvassák, és azok között az a célközönség ott van, akiket ők meg akarnak célozni, akkor biztos, hogy ott is gyakrabban jelentkeznek majd a reklámok. Egyelőre a lényeg az, hogy azért még legyen az újságban is reklám.
El kell ismerjük azt, hogy az objektív, szociálisan építő információközlés helyett a média világát az érzelmek, a botrány és a morál hiánya hatja át, és szerettem volna, hogyha arra is választ kapunk ma este, hogy milyen szerepe van a közösségi oldalaknak a mai újságírásban. Tudni kell azt is, hogy egy nemrég megjelent kutatásból egyértelműen az derül ki, hogy ma akár egy 18 éves középiskolás is meg tudja szerezni azt a nézettséget, amely céljai eléréséhez szükséges, ha jól szólítja meg a célközönséget,
igen.
Illetve ha a célközönség kíváncsi egyáltalán arra, hogy mit is szeretne mondani, még hozzáfűzném azt is, hogy arra is választ várunk, hogy a világháló elterjedésével teljesen felborult a média hagyományos és nevelő, tájékoztató szerepe, de vajon miért? Ezekre a kérdésekre ezen a héten, vagyis ma este már nem lesz idő, nincs már idő. Kérdés ugyanaz, mint a múlt héten, hogy jövő héten el tudsz-e jönni még a Marosvásárhelyi Rádió stúdiójába?
Hát ezt így hirtelen nem tudnám neked megmondani, mert nekem folyamatosan tele van a az előjegyzési naplom eseményekkel. Ez hányadika lesz?
12.
Valószínű, hogy nem. Valószínű, hogy akkor már lesz több rendezvényem, de meglátjuk még. Jó, tehetem, még jövök.
Jó, köszönjük szépen, egyeztetni fogunk a műsor után. Hölgyeim és uraim, ennyi fért a mai digitális világba. Köszönöm a megtisztelő figyelmet, ma esti beszélgetőtársunk Nagy Miklós Kund, erdélyi publicista, a Marosvásárhelyi Rádió volt munkatársa. A zenei szerkesztőnk ifjabb Kacsó Tibor és műszaki munkatársunk Nemes Attila nevében is. Tisztelt hallgatók, most búcsúzom, legközelebb a kőbezárt múltunkban hallhatnak a tartalmából röviden. Nagy Ajta, Sebestyéngyőrtől közel 40 kilométerre északnyugatra az Ajtapatak völgyének torkolatánál, az Olt völgyének jobb parti teraszán fekszik. A település unitárius templomerődje, a románkori templom helyére épült a 15. században, késő gótikus stílusban. 5 méter magas falát két sarokbástya erősíti, melyek 16. század végiek. Témánk a nagyajtai unitárius templomerőd. Meghívott Fekete Levente, unitárius lelkész, akit Nagyajtán az unitárius egyházközség irodájában fogunk megkeresni. Hölgyeim és uraim, most búcsúzom, a digitális világ szerkesztőjét, Nagy Bodó Tibort hallották. További szép estét kívánok, vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, jó éjszakát, viszont hallásra!